Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 728. énekünket, Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem, a Golgotán. Halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal. Meghaltál, érettem, ad szívem s életem, te érted éghessen forró lángol. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. A gyermekeink pedig elvonulnak a gyermekfoglalkozásra feleségemmel. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Lantos Ferencné Orosz Julianna, 82 éves, és Mennyi Sándorné Lacházi Ilona, 73 évesen elhunyt testvéreinktől. A gyászoló családok számára Isten szentlek vigasztalását kérjük. Ma 4 órától házaspárjaink számára Biblia tanulmányozás lesz az új termünkben. Mindenkit szeretettel várunk erre a házaspárok közül. Hirdetem azt is, hogy a gyülekezetünk lelkipásztorai a héten Mátraházán lesznek lelkipásztori héten, ezért a szerdai bibliaóra kivételesen elmarad. Megfelelő számú jelentkező esetén egyházközségünk keresztjén osztályt indíthat a Karácsony Sándor általános iskolában. Célunk az érettségiig vívő angol nyelvben speciális osztály, ahol a gyermekek szeretetben, biztonságban tanulhatnak a jó pásztor védelme alatt. Várjuk a leendő első osztályosok jelentkezését, adjuk tovább környezetünkben ezt a hírt. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 726. énekkel, Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvom. meg ne roncson engemet. Véreddel mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt, élet útját megmutasd, én meg nem találom azt.
Kimaradt még a hirdetésből, hogy pénteken egy óra rára várjuk, akik nem autóval mennek a Rádai ház megtekintésére, hogy pénteken egy órakor indulunk innen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Lukács evangélium a 17. fejezetéből, a 11-től a 19-ig terjedő versekből. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea határa mentén haladt el. Amint beért egy faluba, 10 leprás férfi jött vele szembe, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, azt mondta nekik, menjetek el, s mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg oda mentek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és hangosan magasztalta Istent, majd Jézus lábaihoz borult, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus pedig ezt mondta, nem, de 10 tisztultak meg. A többi 9 hol van? Nem akadt más, aki visszatért volna dicsőíteni Istent, csak ez az idegen. És azt mondta neki, kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ezen a mai napon se csak a fülünkkel halljuk az igét, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságba. Áldunk téged, mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy te ajándékozó Isten vagy, hiszen ezt a minket körülvevő világot minden gyönyörűségével te teremtetted, és adtad nekünk, hogy otthonunkul szolgáljon. De még jobban áldunk a tőled ajándékozott kapcsolatainkért, hogy szerethetjük a környezetünkben élőket, hogy családunk lehet, ahol elfogadnak minket, hogy lehet testvéri közösségünk ez a gyülekezet. Legfőképpen azt köszönjük neked, hogy te szeretsz minket Jézus Krisztusban, pedig mi ezt egyáltalán nem érdemeljük meg. Látod, hogy milyen messze járnak tőled sokszor a gondolataink, a tetteink, milyen türelmetlenek tudunk lenni, mennyire félelmek határoznak meg minket, mennyire nem látszik rajtunk, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük, hogy te mégis eljöttél, hogy megválts minket, odaadtad az életedet a megváltásunkra Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy ott vagy a mindennapjainkban, és tapasztalhatjuk megújító szeretetedet, bűnbocsánatodat. Kérünk ezen az Isten tiszteleten is, hadd valósuljon meg a találkozás lélekben a mi szívünk és a te szíved között. Köszönjük, hogy szólsz az igében. Köszönjük, hogy az úrvacsorában kínálod a te jelenléted bátorító valóságát. Szent lelkedért kérünk, Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, a 796. énekünk első versét énekelve, már keresztem, várra vettem, érted, mindent elhagyok.
Már keresztem, várra vettem, érted, mindent elhagyom. Mindenem bogyárba lettem, bogyja vesztett szív vagyok. Vágyott cél távolnak adtam, nincs már bennem vak remény. Mégis gazdag úr maradtam, Isten is a
Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom János evangéliumának 6. részéből, a 35-ös verstől a 38-as versig a következőképpen. Jézus pedig ezt válaszolta. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, hogy noha láttok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, azt semmiképpen sem taszítom el. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, hétről hétre egyre közelebb kerülünk a húsvét ünnepéhez, egyre jobban eszünkbe juthat a kegyelemnek az örömhíre, hogy milyen sok mindenért adhatunk hálát Istennek, és olyan jó lenne, hogy ez az ünnepre való készülés nyugodtan teljen az életünkbe, mégis ugye tudjuk jól, hogy egy olyan világban élünk, ahol rengeteg sok szörnyűség történik, főleg ugye az elmúlt időszakban. Ugye nem is olyan régen volt a koronavírus, amely pusztított, van a most is dúló háború Oroszország és Ukrajna között, történnek közben katasztrófák is, ugyan nem itt Magyarországon, bár itt is történik elég, hanem mondjuk Törökországban ez a földrengés, és hogyha a világban levő rossz dolgok nem lennének elegek, valószínűnek tartom, hogy mindannyian cipelünk magunkkal különböző terheket. Olyan titkos vagy nyilvánvaló terheket, amelyről lehet, hogy csak Isten tud, lehet, hogy mások nem is veszik észre. Nekünk mégis minden nap meg kell vele birkózni. És amikor erre gondolunk, ezekre a terhekre, akkor tudjuk jól, hogy ki az, akihez vihetjük őket. Tudjuk jól, hogy ki az, aki biztosan meghallgatja. Tudjuk, hogy Jézushoz bátran fordulhatunk segítségért, Mégis sokszor elgondolkozunk, hogy ez hogyan is lehetne legmegfelelőbb módon végezni. Mik azok a dolgok, amiket ilyenkor nem szabad elfelejtenünk. Felolvasott ige szakaszunk, amely a 10 leprás meggyógyításáról szól, nagyon szép példa arra, hogy hogyan is vigyük a nehézségeinket Isten elé a nyomorúság idején. Három dologra biztosan megtanít bennünket ez az ige szakasz. Arra, hogy hogyan kérjünk, arra, hogy türelemmel váljunk, és arra, hogy mindenkor hálát adjunk. Tehát a mai Isten tiszteletünkön nézzük hát meg, hogy mire is tanít bennünket a 10 leprás története. Ugye az ige szakaszunk egy gyógyítás történet. Jézus rengeteg csodát tett, és köztük többször is szerepel az, hogy különböző betegeket meggyógyít. Olvasunk vakok, bénák meggyógyításáról, és itt vannak ezek a betegek, ezek a leprások. És lehet, hogy nem is pontosan tudjuk, hogy milyen betegség ez. Ez a betegség ma is jelen van. Egy nagyon alattomos betegség, hiszen hosszú a lappangási ideje. Nagyon sokáig tart, amíg kiderül, hogy valaki elkapta, és azért is elég ravasz betegség, mert ha elkapta valaki, és még ugyan nem látszik, akkor is tovább adhatja ezt, vagy légúton át, vagy cseppfertőzéssel. Tehát valóban egy alattomos betegség, és ma is megtalálható több helyen, legtöbbször ugyanúgy Izraelnek a területén, Afrikának a területén, ma is megtalálható. Gyülekezetekben meg vannak különböző lepra missziók, például emlékszem a Sziget-Szentmiklósi gyülekezetben szintén működött ez a lepra misszió, és az oda járó gyülekezeti tagok fáslikat csináltak a betegek számára. Tehát, hogy milyen betegség ez a lepra, hát elég nehéz, elég borzalmas, hiszen ha megtámadja a végtagokat, az egyik hatása az, hogy azok a végtagok teljesen elérzéktelenednek. Elszáradnak, és nem is az a probléma vele, hogy amit sztereotípiaként kialakult, hogy aki leprás, annak letörnek a végtagjai. Ez nem pontosan így működik, hanem úgy, hogy mivel el van teljesen érzéktelenedve, ezért nem érzi, amikor mondjuk egy leprás belelép egy üvegszilánkba, vagy hogyha egy késsel megvágja magát, és ez a sebb pedig elfertőződhet, vagy további gondokat okozhat. Tehát egy valóban borzalmas betegség, és régen, ráadásul Jézus korában még nem volt rá gyógymód. Ma már van rá gyógymód, ma már vannak rá gyógyszerek, hogy hogyan kezeljék, de ehhez is hamar diagnosztizálni kell, hogy ki kapta el, mert utána pedig nehezebb az illetőt meggyógyítani. Abban az időben tehát sokkal nehezebb volt egy leprás embernek. Mondhatni, hogy ilyen átokként tekintettek rá, aki elkapta. Teljesen kiközösítették a társadalomból, mert ugye elsősorban azért, mert tisztátalannak számítottak, de persze a gondolat ott volt mögötte, hogy féltek, hogy nehogy elkapják ők is. És ugye legjobban attól féltek, hogyha egy leprással érintkezni kellett, vagy inkább ezt megpróbálták minél jobban elkerülni, pedig ugye mondtam, hogy a lepra az nem érintéssel terjedt, hanem vagy cseppfertőzéssel, vagy légúton keresztül. És mivel tisztátalannak számítottak, ezért a leprások is nagyon jól tudták, hogy nekik távolságot kell tartani a tisztának mondott nép többi tagjától. És ugye sajnos milyen betegséggel általános kialakult az a rossz ókori elképzelés, hogy aki valamilyen betegséget elkap, vagy akár vakon születik, vagy akár később a gyermeke béna lesz, vagy ugye elkapja a leprát, úgy tartották, hogy azért kapta el biztosan, mert az életében, vagy a múltjában valamilyen bűnt követett el, vagy ő, vagy a rokonai, ugye visszamenőleg. Pedig ugye ezek betegségek voltak, ők mégis bűnös embernek tartották ezeket a tisztátalannak mondott embereket. És nem volt elég szegényeknek, hogy ugye a betegségtől szenvedtek, ugye ki voltak közösítve, külön kellett teljesen a várostól elkülönítve élniük, és ugye könyör adományokra voltak rászorulva, azt tették, amit kaptak, vagy amit találtak, tehát mondhatni, hogy egy hajléktalannal voltak egy szinten. Egy ilyen ember, aki ilyen nyomorúságosan él, az sajnos már mondhatni, hogy a én úgy gondolom, hogy akkor már a saját halálukat is várták, és szerintem a nép tagjai is így voltak vele, hogy jobb nekik, hogyha minél hamarabb meghalnak, de ne jöjjenek a közelünkbe. Valószínűleg megfordultak nép tagjaiban azok a gondolatok is, hogy nem csak az, hogy menjenünk a közelünkből, el ne kapjuk, hanem ugye tegyen magával, amit akar, egyen, amit talál. Nekik is vannak elég problémáik, nem elég az, hogy egy ilyen beteg ember még itt a közelükbe jöjjön. És belegondolhatunk, hogy ez a sok minden együttvéve, amit most mondtam, milyen lelki problémákkal is járhatott együtt szegény embereknek. Tehát természetes az, amit olvastunk az igében, hogy hogyan is közelítették meg Jézust, mert a magatartásuk nagyon sokat elárul arról, hogy ők tudták magukról, hogy milyenek. Tudták, hogy betegek, tudták, hogy távolságot kell tartaniuk, és valószínűleg ők maguk is bűnösnek gondolták magukat, ugye olyan sokszor hallották már ezt, hogy gondolták, hogy akkor valószínűleg az egyik felmenőjük között biztos valaki elkövetett egy nagy bűnt. Ugye ezt olvasjuk, hogy szembe jött Jézussal 10 leprás férfi, akik távol megálltak tőle. Tehát valószínűleg az a előzetes gondolat benne volt ebbe a 10 beteg emberbe, hogy biztos Jézus és a tanítványa is majd utálkozva elhajtják őket. Azért persze reménységgel kiáltottak felé, de nem merték őket megközelíteni. Bennük volt az, hogy biztosan majd elítélik őket. Ma is kerülhetünk hasonló helyzetbe, mert amikor saját nehézségeinkről mesélünk, vagy akár látszik rajtunk, hogy valamilyen problémánk van, nem az a első reakciója az embereknek, akár egy ismeretlen embernek, hogy oda jöjjön és megkérdezze, hogy mi a baj, miért sírunk, látszik rajtunk, hogy valami probléma van. Inkább a másik két reakció a gyakoribb, hogy vagy, ami talán még szomorúbb is, hogy észre sem vesszük, hogyha a másiknak van valami problémája, vagy milyen terheket hordoz. A másik meg az, amikor tudunk róla, de egyszerűen nem érdekel bennünket. Mert nekünk is van elég gondunk, meg mondjuk ismerjük az illetőt, hogy amúgy is mindig panaszkodik, mindig a problémáival jön, segítsen rajta más. Volt egyszer egy ilyen szomorú viccféleség, hogy valami bűvészt megkérdeztek, hogy hogyan tudna eltüntetni egy hegyet, úgyhogy ne lássa senki. És ő azt felelte rá, hogy hát hogyha lehetne úgy, hogy mások problémáival valahogyan bevonni azt a hegyet, és akkor valószínűleg nem fogja senki se észrevenni, vagy neki mennek, vagy kikerülik, de nem fogják látni. Mert ugye sokszor úgy gondolkozunk, hogy a mi életünk problémája az nagyobb, mint a másik emberi. Vagy nekünk is van elég bajunk, miért hordozzuk el a másikat? Pedig tudjuk jól, hogy Jézus Krisztus is elhordozta értünk a mi bűneinkért való büntetést. Kedves testvérem, olyan problémával küzdesz-e most is az életedben, amit hogyha más lát, akkor elkerül. Vagy lehet, hogy olyan titkos terhek ezek, amelyeket lehet, hogy senki nem lát, nem is veszik rajtad észre. Mégis van valaki, aki elé viheted ezt a problémát. Ahogyan Jakab levelébe is olvassuk, hogyha közeledünk Istenhez, ő is közeledni fog hozzánk. Jézus meghallgatja a mi nehézségeinket, a mi kéréseinket, ha őszinte szívvel elé visszük. És ő segíteni is fog, mert segíteni szeretne, mert fontosak vagyunk számára, mert a gyermekei vagyunk. És lehet, hogy mások elmenekülnek, ha meglátják ezeket a terheket, lehet, hogy mások elfordulnak, hogyha már megint ugyanazzal a problémával jövünk, de Jézus az sosem fordítja el rólunk a tekintetét. Ugye olvastuk az ige szakaszunkban, János evangéliumában, Jézus mondta, aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. És ugye a 10 leprás meggyógyításának a történetében is beigazolódott, hogy a 10 leprásnak valószínűleg rossz volt a gondolata, hogy nem szabad közel menni Jézushoz, mert ő bizony azon volt, hogy segítsen nekik. Nem küldte el őket. És van egy kedvenc filmem, ez a Risen, ez a feltámadás, ez a címe. Ezt húsvéthoz közeledve mindig meg szoktam nézni, és ott például benne van a 10 leprásnak a meggyógyítása. És valahogy én is mindig ezt így képzelem el, ezt a jelenetet a valóságba, hogy a filmben úgy van, hogy Jézus oda megy, és ugye nem fél attól, hogy hozzáérjen a lepráshoz. Oda megy, megsimogatja, megérinti, és utána mondja, hogy akarja, hogy tisztuljon meg. Valahogyan én is így képzelem el, hogy Jézus biztosan nem törődött ezzel, hogy ők milyen emberek, hogy betegek, hogy tisztátalanok, csak azt látta, hogy egy olyan ember, akinek szüksége van a segítségre. De ez nekünk is üzenet, testvéreim, hogy ne adjuk fel akkor, amikor úgy látjuk, hogy senki nem foglalkozik a terhünkkel, a nehézségünkkel, amelyek az életünkbe adódnak. Forduljunk bátran, imádsággal Isten felé, hiszen ő segíteni fog, küld olyan embert, aki ott lesz a segítségünkre, akkor, amikor éppen kell. Viszont arra is tanít az ige szakasz, hogy nem szabad elfelejteni, hogy az Istentől várt kéréseinkre a válasz, az lehet, hogy van, hogy gyorsan megérkezik, lehet, hogy már másnapra megoldódik az a probléma, mert van ilyen, de az is lehet, hogy nagyon-nagyon sokat kell rá várni. Nagyon sokat kell arra várni, hogy Isten beteljesítse az ő ígéretét, hogy ő megsegítsen bennünket. Van, hogy lassan lépésről lépésre áll helyre az életünk, és valljuk be, hogy ez az utóbbi azért ez gyakoribb, mint az, hogy egyik napról a másik napra a problémáink megoldódjanak. Ugye az igében is pontosan erre láttunk példát. Ezt így olvastuk, hogy amíg odaértek a papokhoz, megtisztultak. Tehát ha akarta volna Jézus, ott helyben meggyógyulhattak volna a leprából, abba a pillantásba, egy csettintésre. De ő mégis azt szerette volna, hogy legyen elég hitük, bízzanak benne, és amíg azt az utat megteszik Jeruzsálembe, a papokhoz, addig meg fognak gyógyulni. És gondoljuk csak bele, hogy milyen nagy távot tettek meg, mert ugye olvastuk az igében, hogy Galilea és Samária határán találkoztak Jézus és a tanítványok a 10 leprással, és ugye utána még elküldte őket Jeruzsálembe vissza. És ez 100 kilométer legalább gyalog, ugye akkor nem voltak autók, meg buszok, meg leprásokat valószínűleg nem szedtek fel karavánok. Tehát egy csomó idejük volt arra, hogy elbizonytalanodjanak, vagy elhiggyék, hogy elveszték a hitüket. Mégsem ez történt, hittek, és amire a papokhoz értek, meg is gyógyultak. És Jézus helyreállította a régi életüket, visszavették őket a közösségbe, mert akkor ugye a mózesi törvényekhez megfelelően úgy gyógyult meg valaki, úgy volt már nem tisztátalan, tehát úgy számított tisztának, hogyha elmegy a papokhoz, Jeruzsálembe, bemutatja magát, és ők ugye tanult emberek voltak, megnézték, hogy valóban elmúlt-e az a betegség. És így ugye visszatérhettek a közösségbe, akár a templomba, akár a nép közé. Tehát Jézus Krisztus ereje meggyógyította őket. Bekövetkezett az ő segítsége időben, nem hamarabb, nem később, hanem pontosan akkor, amikor szükségük volt rá. Valószínűleg pedig ők hamarabb meg akartak volna gyógyulni, csak hogyha belegondolunk, hogyha van valami nehéz terhünk, vagy nehézségünk, vagy akár betegségünk, mi is azt szeretnénk, hogy ha beveszünk egy gyógyszert, hogy azonnal hasson, azonnal elmúljon a fejfájás. A reklámokban is itt szokták a fejfájás csillapítókat például reklámozni, de általában ez nem így működik. Jézusnak is a segítségére várnunk kell türelmesen, hogy hasson az életünkben. Pedig milyen sokszor szeretnénk azt mi is, hogy a gyász, a fájdalmak, a nehézségek vagy a rossz emlékek egyik pillanatról a másikra elmúljanak, hogy felkelünk, és úgy keljünk fel, hogy mintha meg sem történtek volna, mintha kitörölték volna ezeket a terheket a fejünkből. Kedves testvérem, nem tudhatod, hogy melyik nap hozza a megoldást Jézus Krisztus a te életedbe, a te nehézségeidbe. Te feladatod csupán annyi, hogy türelmesen, bizalommal és hittel várj erre a megoldásra. Hittel kell várnunk, erre tanít bennünket ez az ige szakasz. Mert Jézus már akkor mondta ennek a 10 leprásnak, hogy amire odaértek, meg fogtok gyógyulni, mutassátok meg magatokat a templomban, amikor még semmi jelenem volt ennek, még betegek voltak, még betegen kellett elindulniuk. Mégis türelmesek voltak, és Isten így megjutalmazta a hitüket és a bizalmukat. Tehát a mi dolgunk az, hogy a terheinket, a nehézségeinket Isten elé vigyük, és türelemmel várjunk az ő szabadítására. És az utolsó és egyben legnagyobb, mondhatni ez már inkább figyelmeztetés az ige szakaszban az, hogy milyen fontos a hálaadás. Milyen fontos az, hogy ne felejtkezzünk el hálát adni, hogy ne csak kérni tudjunk, ne csak türelmesen tudjunk várni, hanem sose felejtsünk el őszinte szívvel hálát adni Istennek, és dicsőíteni őt, hogyha például egy ilyen nehézségből megszabadít bennünket. Milyen szomorú azt olvasni, hogy a 10 leprásból, ugye ez egy embernek jutott az eszébe. 10 az egyhez, vagy hogy van, tehát hogy egy darab ember volt az, aki tényleg érezte ezt a hálát az életében. Ugye ezt így olvastuk, hogy egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette Istent. Ugye ez az egy ember visszatért, ezt is még bele kell venni, hogy mennyire nagy volt az ő szívében a hála, hogy végre ez a halálosnak mondható betegség elmúlt róla. Ugye Jeruzsálemből még vissza kellett térnie Jézushoz, ami nagyjából egy hét volt, ha belegondolunk, mert akkor ugye vissza kellett még menni Samária és Galilea vidékére. Valószínűleg Jézus nem ugyanott volt, ahol azelőtt volt, mert ő folyamatosan mozgott a tanítványokkal, még meg kellett keresnie. De őt ezek a dolgok már nem érdekelték, mert ő új életet kapott, tiszta lappal kezdhette az életét. A hálaadást fontosabbnak tartotta, mint bármi más. Viszont nem szabad elmenni egy nagyon fontos apróság, hát nem is olyan nagy, vagy nem is olyan apróság mellett, hogy kiemeli az ige szakasz, hogy ez az egy, a 10 leprás közül samáriai volt. Már hallhattuk más Isten tiszteleteken, amikor mondjuk az irgalmas samaritánusról, vagy a samáriai asszonyról beszéltünk, hogy kik is ezek a samáriaiak. Ugye ez visszanyúl Izrael történetének az asszír fogságáig. Ugye az asszíroknak az volt egy ilyen technikájuk, hogy elvittek egy réteget a zsidóságból, ugye azokból a népekből, amiket ők leigáztak, elvittek egy réteget, és oda betelepítettek mindenféle népet. És a Samária úgy jött létre, hogy az ott maradt zsidóság ugye elkeveredett ezekkel a mindenféle népekkel. Tehát egy szóval a samáriaiak azok keverék, nem tiszta vérű zsidó nép közül való embernek számítottak. És ugye ebből következik ugye a szokott dolog, hogyha már a betegség a bűnnel egyenlő és tisztátalan, akkor ez meg még jobban, mert ugye bűnös pogány népekkel keveredtek. Samária ugye Jeruzsálemtől északra jött létre, azon a területen éltek a samáriaiak, és egyáltalán nem kedvelték őket az izraeli néptagjaival, elkerülték a tiszta néptagjai őket, amennyire csak lehetett. Ugye az irgalmas samaritánus példázata pontosan erről szól, hogy mennek a zsidó emberek és elkerülik őt. Igen, ezt most eltévesztettem. De a lényeg az volt, hogy nem szerették a samáriaiakat, és hogyha keresztül kellett volna menni Samárián, akkor inkább megkerülték ezt a várost, ezt a városrészt, mint hogy keresztül menjenek rajta, nehogy tisztátalanná váljanak. És a 10 leprás közül ugye egyről tudjuk, hogy pogánynak számított, tehát samáriai volt. A többi 9 valószínűleg a zsidó nép tagjai közé tartozott. És ugye a főpapokhoz mentek pont bemutatni magukat, hogy visszatérjenek a közösségbe. És a főpapok meg pont azt nem szerették volna, hogy Jézusnak a csodái hírül menjenek. Ugye erről olvasunk például akkor, amikor a vakon születettet Jézus meggyógyítja, a főpapok pedig el akarják hallgattatni, hogy ne híresztelje azt, hogy Jézus gyógyította meg. És miután ő nem hallgat rájuk, ezért mondhatni, hogy a közösségből kiűzik, száműzik őt. És lehet, hogy emiatt nem tért vissza a másik 9, hogyha ők tényleg a zsidó nép közül valók voltak. Ők fontosabbnak tartották a saját életüket, a saját jólétüket, hogy visszatértek a közösségbe. Az mindegy, hogy hogyan gyógyultak meg, csak innentől jó nekik, és elfelejtkeztek hálát adni Jézusnak. A samáriai leprással viszont más volt a helyzet, hogyha belegondolunk. Mert ő mindegy, hogy meggyógyult a leprából, és samáriai volt, ezért utána is tisztátalannak számított. Nem volt vesztenivalója sem, csupán egy dolog járt a fejében, hogy hálát adjon annak, aki ő megtisztította az ő életét. És ugye nagyon jó oka volt rá, hiszen, amit mondtam, összekötötték a betegséget a bűnökkel, ezért maga ennek a leprás embereknek, vagy ennek az embernek a meggyógyítása, a bűnbocsánatot fejezte ki, hogy Jézus Krisztus képes minden bűnünket megbocsájtani és eltörölni, mintha meg sem történt volna. És ez nem jöhetett volna létre máshogyan, csak úgy, hogy Jézus Krisztus értünk a keresztfán, az életét adta, és az ő vére mosta el a mi bűneinket. És erre emlékeztet ma bennünket most is az Úri Szent Vacsora. A 10 leprás emberből csak egy ment át az úgymond hála teszten. Te kedves testvérem, elgondolkoztál-e azon, hogy mostanában adtál-e hálát Istennek? Adtál-e hálát akkor, amikor valamilyen nagy nehézség végére értél? Mert milyen sokszor van az, hogy csak kérünk, de nem köszönjük meg. Milyen sokszor van az, hogy meggyógyulunk, hogy helyreáll az életünk, de a hálát mégis elfelejtjük, vagy későbbre tartogatjuk. Mikor adtunk utoljára csupán azért hálát, hogy szép az idő, hogy egészségesek vagyunk, hogy vannak szeretteink. Mert milyen gyakran megszokja az ember azt, ami jó, milyen gyakran megszokja azt, ami általános, ami mindig ott van, elfelejt érte hálát adni, és utána, ha mondjuk elveszíti azt, akkor pedig már hiányzik a számára. Igyekezzünk hát szüntelenül hálát adni, ne csak kérni, és gyakoroljuk a türelemmel való várást. De egyben arra is indítsa a Szentlélek a szívünket, hogy egymás terhét hordozzuk, vegyük észre azt, hogyha valaki valamilyen nehézséget vagy terhet cipel az életében, és tartsuk azt ugyanolyan fontosnak, mint a mi nehézségeinket. Legyünk hálásak ezért Istennek. Ahogyan a tesszalonikai levélben is olvashatjuk, ezzel az üzenettel a szívünkben térjünk ma haza. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Amen. Kedves testvéreim, készüljünk az úrvacsorára a 485-ös számú énekünkkel, az első 4 versét elénekelve. 485-ös számú énekünk így kezdődik, Jézus világ megváltója.
Jézus világ megváltója, üdvössége megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek fán függő díja. Jézus enged hozzá
meg, hogy hogyan bízta ránk az úrvacsorát, az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával, a korintusi első levélből. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az életünk vagy áldott és jó, vagy romlott és elvetendő. Számunkra ez a két lehetőség maradt, és sajnos beleragadunk az utóbbiba. Jézus Krisztusnak volt egyedül arra lehetősége, hogy az ő tiszta és jó életével bele jött, belebújt, fölvette magára a mi romlott életünket, és abban is tisztán és Istennek tetszően áldottan állt helyt, és ezzel megváltoztatta a rosszat jóra. Nekünk nincs ilyen hatalmunk. Mi nem tudjuk a magunk életét áldottá és jóvá tenni, de az örömhír az, hogy Jézus eljött, fölvette magára a mi romlott életünket, és meggyógyította. Ezt ünnepeljük most is, az úrvacsora alkalmával. Csendesedjünk el imádságban is, a csendes percben vigyük Isten elé életünk minden megromlott voltát, kérjünk bocsánatot tőle, és köszönjük meg, hogy ő eljött megváltani minket. A csendes imádság után majd együtt is kérjük az 51. Zsoltár szavaival Istent. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vessel engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Imádságunkban vallást tettünk bűneinkről, most a hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve, az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézem hozzátok a kérdéseket, melyre meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltott gyermekek, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. És mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most fejezzük ki kiengesztelt voltunkat egymás felé is készfogással. Akik lélekben felkészültünk, hogy ünnepeljük az értünk halt Jézus Krisztust, azok most foglaljuk el helyünket, és aztán a szokott rendben jöjjünk a Úr asztalához a jegyeket venni. Az úrvacsora alatt éneklünk szokás szerint, folytatjuk először a megkezdett 485. éneket, az 5. verssel. Engem így nagy szerelmedből, védj hozzád szent kegyelmedből. Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele itt való őseink, és most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, az ige szavával bátorítlak titeket a keresztény életre. Kérünk továbbá titeket, testvéreim, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A lelket meg ne oltsátok, a prófétálást meg ne vessétek, mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hűséges az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Ebben a reménységben kérjük az Urat a további életünkért hálaadással, helyünkről felkelve imádságban. Áldunk téged, Istenünk, hogy kihívtál az életünk sötétségéből, nem hagytad, hogy ne ismerjünk téged, hogy bizonytalanok legyünk a te szereteted felől, hogy a bűn rabszolgái legyünk, hogy ne legyünk a felelős urai, a ránk bízottaknak. Köszönjük, hogy megváltottál Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy lehetünk a tieid. Köszönjük, hogy lehetünk minden nap a saját életünkben, a magunk területein a te megbízottaid, akik a te rendedet képviselhetjük. Kérünk téged erre, hogy hadd tapasztaljuk napról napra jelenlétedet, bíztatásodat, munkálkodásodat, csodáidat, erődet, amit öntesz a szívünkbe, mikor elfáradunk, bocsánatodat, amikor elesnénk. Köszönjük, hogy velünk vagy, ígéreted szerint, napról napra, a világ végezetéig. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságunkba, amikor énekeljük a szózatot.
Hozzádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a háború sújtotta népekre, emberekre, családokra gondolva énekeljük a 799. énekünk első 4 versét. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Mindig velem, Uram, mindig velem. ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Megmondtad, Uram, híveidnek, szívükbe küldöd el szent lelkedet. Templomoddá engem, tégy hát és légy velem, tégy hát és légy velem, mindig velem.
Záró énekünk a 291. ének, Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat.